és egy fejlesztő csapattal ülök szemben. A mai nap egy kicsit elviszik a témát a .NET Framework-ből az alkalmazás szervenek irányával, és a téma a SharePoint, az új SharePoint szervernek a szolgáltatása, programozhatósága, és hát nyilván nem az összes funkciótás fogjuk ma végig beszélni, hanem egyet kiragadnánk, ez pedig a Web Content Management funkcionalitás, és miért belecsapnánk a kérdésekbe, arra kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be sorjába, Pali például.
Én Kozma Pál vagyok, fél éve dolgozok a Graptonnál, a SharePoint csapatnak a vezetésével vagyok megbízva. Igazán az ilyen technikai dolgoknál, amely a kollégáknak adották teret.
Értem. És te?
Én Bíró Péter vagyok, én HP vagyok a Graptonnál, ebből az utolsó egy évet töltöttem SharePoint fejlesztéssel, ugye a 2007-es az a SharePoint, amivel megismerkedtem az az idő alatt, és törgyenteste szabásokkal, illetve kisebb mértékben fejlesztéssel foglalkoztam SharePoint témakörben.
Igen, ezt szeretném kérni egyébként, amikor bemutatkoztok, mondjátok el, legyetek szívesek, hogy ugye most egy projektről van szó, egy nagy magyar vállalatnak a websájtjáról, és ki milyen szerepkörben volt a fejlesztés során, ezt is mondjátok meg.
Voltak két előbb, és 9 évet dolgozom itt a cégnél. El is volt foglalkoztam különböző SharePoint verziókkal, illetve ami itt fontos lesz a későbbiekben, és meg a Content Management Server szám, amivel ugyan életlen dolgoztam, de is akkor játszottunk annak idén, amikor egy aktuális téma volt itt a IT területen.
Értem.
Sándor Zoltánnak hívnak, másfél év vagyok a Graptonnál, ebből egy éve foglalkozok a SharePoint-tal. A Richteres projekten ilyen negyedi webkijelzőket készítettem, és ilyen design módosításokat és design fejlesztéseket.
És te?
Én Halász Viktor vagyok, és szintén már másfél éve vagyok Graptonnál, és kb. Nagy ideje is foglalkozom a SharePoint-tal. Nagyrészt például tesztrendszereket szoktam én létrehozni, akkor azokon a telepítőket tesztelni, vagy esetleg az ügyfélnél is telepíteni. Valamint én szintén foglalkozok a webkijelző fejlesztésével, tehát az tartó egyéb dolgokkal.
Te vagy a webpartner akkor a projektben.
Én is. Igazából többek között a fejlesztési területről az, aki ilyen infrás szempontból leginkább képbe van.
Tényleg ezt majd ne felejtsük el kibeszélni, hogy aki SharePoint-ba fejleszteni, akkor annak milyen kompetenciát kell majd megszerezni, jó? Mert szerintem ez sem mellékes dolog, ugye infra, fejlesztő. Hát reméljük. Na, de vissza akkor az első kérdéshez, ugye, hogy kerül a Web Content Management témakörre a SharePoint asztalára, ugyanis eddig ugye azt tudtuk, hogy a SharePoint az egy office server környezet, egy dokumentum kezelésről, csoportmunkáról, kicsi portál funkcionitásról szólt, de hát még nem volt benne Content Management. Péter, mesélj esetleg te erről a dologról. A történetről is.
Körülbelül 2001-ben körülbelül, amikor Microsoft tudtam, hogy megvásárolt az Encompass Revolution nevű terméket, amiből aztán a CMS 2001 nevű termék született, az nagyon gyorsan született annak idején, vagy a gyorsan, hogy szerintem egyes oldalai még a Navision felől is feltűnt, annyira nem sikerült egy teljesen átszabni Microsoft-os színekre. Aztán ugye jött a 2002-es verzió, ahol már a .NET Framework meg a újdonság, vagy azt mondom, az 1.1-es talán dokumentumok verziókat a újdonságot kihasználta. Ugye ezzel egy időben jött ki kb. A SharePoint Server 2003-as verziója. És hamarosan ezt követően már jöttek ilyen találgatások, hogy mi ez a két termék jövője, mert valamilyen szinte azért konkurens termékek voltak. És akkor így ugyan megnevezték, de nem is számolták azokat az értékelést, tehát a következő verzió az már egy lesz a két termékből, és gyakorlatilag ez is volt a eredmény. A 2007-es Office SharePoint Server az most már a CMS-nek a funkcióit integrálva jelent meg. Ez azt jelenti, hogy különböző Web Content Management és Enterprise Content Management feladatok ellátására használható. Gyakorlatilag a CMS szinte valami funkcióját magával olvasztotta, sőt továbbfejlesztette. Ötvözve ezeket a SharePoint korábbi, illetve jelenlegi háttérszolgáltatásaival, tehát egy jóval fejlettebb lehetőséget biztosít ezáltal a fejlesztőknek, illetve a fejlesztés nélkül is egy szabással elég ügyes bizókat ki lehet
vele. Tényleg a gyengébb kérdője, de mit értünk Web Content Management? Tehát ez egy misztikus fogalom.
Hát az kicsit szerintem mindenki más tért alatt, ezt tudom, hogy...
Mint a Word-format, ugye?
Igen, azt értem az alatt, hogy gyakorlatilag van egy keretrendszerünk, egy eszközünk, amivel informatikai szempontból viszonylag laikus felhasználó, tehát gyakorlatilag üzleti felhasználó tudnak tartalmakat létrehozni, és azt az interneten vagy intraneten a nagyobb számú felhasználók számára publikálni. Igazából a SharePoint korábbi filozófiájával szemben, ami arról szólt, inkább egy collaboration, tehát hogy sokan dolgozunk együtt közös dolgokban, ez a Web Content Manager, meg Enterprise Content Manager, az én tervezetben, hogy van egy kisebb szerkesztői csapat, akik elrajtják a tartalmakat, egy nagy számú olvasótábor, akik viszont fogyasztják ezeket a tartalmakat. Igazából ez a webes felületen keresztül történik.
És hát intenzív benne a sablonizáltság.
Igen, tehát vannak tartalomtípusok, sablonok, ami alapján ezek a tartalmak szerkesztetők, illetve megérhetők a nagy közönség számára.
Egyébként nagyon érdekes, nem sokan tudják, de például ott van az Xbox.com. Az Xbox.com-on körülbelül ilyen 10-15 sablon oldal van, amiből több ezer oldal öntődik ki ezen a website-on. Tehát szerintem ez jól kifejezés, hogy miről szól a Web Content Management funkciójátás. Na, és akkor ez hogy került be a SharePoint-ben? A SharePoint az egy lista funkciójátást ad eddig, amiben bármit bele lehet tenni, kicsi dokumentumkezelést, hogy ágyazódik be az infrastruktúrába ez a CMS logika.
Gyakorlatilag a maga a CMS rendszer, ez ráépülnek a SharePoint-nak a saját alap funkcióira, tehát maguk a webes oldalak, azok egy dokumentumtárnak a megfelelő elemei, jogosultságosztás ugyancsak a beépített SharePoint funkcióban keresztül történik. Összes egy jóváhagyási folyamat szintén a beépített workflow-on keresztül, illetve a kérdény van, akkor egyébként egy workflow készítetők hozzá. Ugyanúgy, ahogy ott a új SharePoint verzióban vannak tartalomtípusok, mester oldalak, ugyanezeket az eszközöket, ugyanezeket a keretrendszert. Ugyanezt a keretrendszert használja ez a Web Content Management.
Tehát megjelent a SharePoint-ban az oldal, mint objektumnak a koncepciója, ugye?
Az oldal, mint gyakorlatilag egy SharePoint tartalomtípus, a mögött előbb objektumokkal természetesen. Tartalomtípus, vagy ott vannak azok a posztok típusok, akár egyedi osztokat fejleszthetünk bele. Webes kontrol, ugye publishing placeholdereket tudunk készíteni hozzá. Az egész filozófiája gyakorlatilag a SharePoint alapú infrastruktúra épül rá, és ezáltal szolgáltatja azokat a szolgáltatásokat, amiket korábban a CMS-ben a különböző csatornákkal, illetve sablonokkal ott is meg lehetett oldani.
De hogyha mondjuk az ASP.net-tel kell összehasonlítani, akkor ugye nem egy oldal, az nem egy fizikai oldal, nem egy ASPX oldal fizikailag a web server file rendszerében.
Vagy az jó kérdés, hogy miért fizikai alatt, mert azt mondjuk, hogy a file rendszerben van egy file, ha az fizikailag értjük, akkor már a ASP2.0-ban is lehet akár nem a file rendszerben előtt fájlokat, hanem különböző virtuális, akár adatbázisból jövő fájlokat használni. Igazából ez annyi a különbség, hogy itt az ASPX oldal dinamikusan generálódnak adatbázisban levő adatok alapján, sablonok alapján, és ezt aztán a feljebb levő szinteken már maga az ASP.net engine fogja futtatni és megjeleníteni a felhasználók számára. De az igaz, hogy a metainformáció, illetve maguk az oldalsablonok, azok adatbázisból jönnek a felhasználói felület felé, történet felépítés során.
Na és hogy éli meg a felhasználó mindezt a SharePoint-ban? Tehát hogy érzékelje azt, hogy a SharePoint-tól kap egy Web Content Management funkcionalitást? Mondjuk egy szerkesztő, mondjuk egy ugye a Richter websájtjáról beszélünk most, hogy valaki szeretne közzétenni egy közleményt, vagy egy hírt, egy vállalati hírt, akkor ezt hogy látja a SharePoint-ból?
Ezekre készítettünk mi végül is ilyen SharePoint layout-nak nevezett dolgokat, amivel azt tudtuk leírni, hogy egy bizonyos, mondjuk egy sajtócikkünk, az milyen felépítés lesz, tehát hol helyezkedik el rajta a kép, hol fog elhelyezkedni a cím. És mindezt a szerkesztésnél a weboldalnak a szerkesztői ezt látják ezt a sémát végül is, és ők ki tudják tölteni a bizonyos helyekben megfelelő részeket, tehát be tudja írni a címet, ki tudja választani a képet, és hogyha ezt az oldal publikálja, akkor innentől kezdve ez az oldal már a mi általunk elkészített sém alapján jelenik meg, és lesz az oldal.
Tehát ki kell találni azt, hogy hogyan tipizálódnak az oldalak, és minden oldalhoz akár több ilyen layoutot kell kifejezni. Fizikailag mi a layout egyébként?
De ennek is ez egy ASPX oldal, ahol ilyen különböző kontrollokat helyezhetünk, és ugye ezeket is ugyanúgy CSS-ekkel dizájnolni, hogy melyik milyen méretű, milyen színnel jelentjük meg.
És vannak külön ilyen CMS-specifikus kontrollok, vezérlők?
Ezek a placeholderek, amikor korábban beszéltem gyakorlatilag, tehát meg lehet adni, hogy ide most egy szöveges placeholdert szeretnénk tenni, vagy csak egyszerű szövegedet én egy olyan placeholdert teszek, nem tudom, hogy mert olyan információt bányolok hozzá, hogy gyakorlatilag HTML tartalmakat,
képet
lehet beszúrni, vagy akár mondom egyedileg is lehet fejleszteni, nekünk is voltak egyedileg fejlesztett placeholderek, amik saját metainformáció típusokat kezeltek, és időnként ez a felületen nem is lehetnek közvetlenül, csupán a keresésnél, vagy a menyeit, és bizonyos aspektusaiban vált fontossá. Uh-huh. Ilyesmi például volt egy olyan placeholder típusunk, hogy egy adott publikációs elem, vagy adott cikk az milyen csatornákon jelenjen meg. Ez a csatorna lehet mondjuk egy hírlevél csatorna, lehet mondjuk egy RSS feed, és ezek alapján dinamikusan a tartalmat összeállítottuk. Ezt a metainformációt, amit a felhasználói felületen szerkesztők kitöltöttek, ezt így figyelmevéve szűrtük, tehát elemek is tettük meg a megadott csatornában a felhasználók számára.
Tehát akkor, ha jól értem, ki van talán a rendszer, hogy vannak cikkek, hírek, közlemények, stb. Ezekhez van egy megjelenítő layout, és a felhasználó ebből azt látja, hogy van egy hely, ahol létrehozhat bizonyos fajta oldalakat, és ezekhez ki tudja választani azt, hogy milyen layoutot kér, tehát hogy akarja tulajdonképpen megjeleníteni, meg azt szerkeszteni.
Igen, gyakorlatilag úgy érti a folyamat, amikor elkezdi a adott publikációt lépést, akkor kiválasztja, hogy most egy álláshirdetést akar mondjuk készíteni, uh-huh. vagy egy sajtótájékoztató összefoglalót akar készíteni, és akkor ebben a keret gyakorlatilag megjelenik, és pont annyi szabadságot ad számára, amivel ki tudja tölteni a szükséges információkat, de el nem tudja mondani a oldal szerkezetét. Igazából ugye a szerkesztési munka itt lezajlik, és a végfelhasználó meg csak annyit lát az egészből, hogy ő egy szövetséges oldalmerítéseket kap, ő neki semmi tudta nincs arra, hogy most egy tetőleges meg content management eszköz van mögötte, vagy csak azt látja, hogy a böngészőben konzisztensen jelnek meg az oldalak.
Értem. És miközben az ASP.NET 2.0-hoz a SharePoint 2007-nek? Hogy ágyazódik ez be mondjuk azokban az alap dolgokban, hogy master page-ek például?
Meglehetősen sok köze van, hogy említettek, és arra épül az egész termék, mert ott 2.0-ra is az ASP.NET 2.0 funkciót használja. Egyik dolog, ahogy mondom, hogy ez a master oldalaknak a felhasználása, de ezen túl az autentikációs providerek, navigációs providerek, ez mind-mind a 2.0-as frameworkből jön. Vannak ugye a speciális SharePoint-os navigációs providerek, de ez mind az infrastruktúra épít, ami 2.0-as frameworkben rendelkezésre áll.
Mondjuk ez egy fontos momentum, mert ugye az előző SharePoint-ban ugye nem voltak master page-ek, ennek az volt a következménye, hogy azért a stilizálás, a layout-nak a testre szabás egy központi helyen, úgyhogy ez ugye mindenhol érvényben jusson, azért az eléggé gányos volt, hogy
kérdezem ki magam. Legfontosabban nem is mondtuk a webpart maga, mint olyan is egy 2.0 frameworkben meglevő alapvetítás, és bár megvan a SharePoint-ba, még továbbra is a SharePoint-os webpart, de szerintem az esetek nagy részében nem adott, nem volt igazából számunkra az adott erőnye most ebben a rendszerben.
Igen, át is kapcsolat itt a webpart fejlesztő kollégáit, tehát, hogy meséljünk, hogy szóval mi a webpart? De mondjuk onnan ugraszkodjunk el, hogy mitől másabb egy webpart, mondjuk egy ASP.NET-es kontrolltól? Ki az, aki honnan örökölti?
Annyit, hogy itt a webpart fejlesztés, az szinte minden, aki a SharePoint fejlesztése foglalkozik, annak meg kell tanulni a webpartot fejleszteni, mert ez majdnem egy elkerülhetetlen való SharePointba. Uh-huh. Ugyanis tehát nagyon sok tartalom által épül fel, és ilyet bevinni a SharePoint-tal, hogy tudjuk kezelni azokat. Tulajdonképpen a webpart az egy ASP szoldalra tudunk felrakolgatni ilyen kis dobozkákat, uh-huh. amiket akár a felhasználó is tud kibecsukogatni, azt szerint, hogy ő szeretné látni azokat, vagy nem vannak együtt nekik a lehetőségeket, uh-huh. hanem akkor egy fixen oda is rakhatjuk az oldalra, és akkor nem tudja piszkálni.
Uh-huh. Tehát azt mondta, hogy annyiban több egy ASP.NET-es vezérelni, hogy a felhasználó personalizált így ezt a vezérelni. Az elhelyezkedését és a leíró információt szerkeszteni tudja. Akár runtime állapotban is.
Ez az egyik fontos dolog, másik egyébként az, hogy ezeket össze lehet kötni egymással. Tehát az egyik webpart tud információkat szolgáltatni, majd szerezni a másik webpart, és azáltal egy fajta dinamikus lehet az oldalba belevinni. Tehát tipikusan, hogy ilyen szállafelrész, meg szállatétel példákkal szoktak ilyenkor jönni. A másik fontos különbség, ami lehet, hogy ez egy server control. Tehát az állam kell előtt a fejlesztésnél, a korábbi SharePoint verziókkal is azt használtuk, hogy mi nem a server control, mint olyat fejleszgettük, mert az is lehetett volna csak az kicsit olyan macerás a streamekbe írogatni, meg azzal foglalkozni, mert azt csináltuk, ami már a korábbi verziókkal is mondom bevált, egy más észlet user controlokat készítettünk, és az dinamikusan az igényektől függően berántottuk a server control, és annak a renderelését hívtuk meg, akkor nekünk éppen a web controlokat kellett, a webpartokat kellett rendelni. Itt hasonlít egyébként a Smart Part nevű most már valamilyen termékhez, meg a Salope Smart Part, meg a X-Edit verzió is van ebből. Azt is próbáltuk, igazából nekünk a egyedi igények miatt jobban bevált a saját kezünkben levő megoldás.
De ugye igaz az az állítás, hogy a webpart az egy ASP.NET-es koncepció. Igen. Az ASP.NET 2.0 szállítja le, és ezt használja ugye a SharePoint. ha valaki szeretne fejleszteni a SharePoint alá, tulajdonképpen ő neki simán csak ASP.NET-es webpartokat kell fejlesztenie, és utána ezt rá tudja telepíteni a SharePoint-ba.
Igen, két kiegészítéssel, amit a SharePoint ugye megkövetel, például a webkonfigok különböző bejegyzéseket kell helyezni ahhoz, hogy ők azt tehát egy biztonságos elemként el tudja lejelzni, egy ilyen szép kontrollot bejegyzést kell beírunk a konfigba, akkor ezeknek különböző attól függően, hogy mégis nem tudok pár egy permission set-eket azért megtalálítani, vagy pedig gazba deployolni. Akár, tehát azért miért két olyan dolog van, ami különbözik a hagyományos ASP-s webpartól.
De amikor fejlesztesz, akkor neked azt kell megtanulnod, hogy hogy kell ASP-s webkijelzőt fejleszteni, illetve a SharePoint-nak az objektum modelljét, és amikor már lejátszottad ezt, hogy a safe control-ba betetted, meg a gazba telepítetted, akkor onnantól kezdve debugolhatod is a webkijelződet magán a SharePoint szerverennel. Ugye? Mint hogyha egy ASP.NET-es website-t debugolnál.
Így van. Okay. És lehetőség ugye, ami szoktunk másképpen is debugolni, mert ugye a például ügyfélnél nem igazán lehet ez a hagyományos módon debugolni, trace-eket elhelyezni bele, mi elég nagy segítségnél, hogy megtaláljuk, hol van a hiba.
Egy kérdés így eszembe jutott, nem is tudom, hogy kinek tegyen fel, ugye beszéltünk a master page-ekről, meg a layout-okról, amik ugye forrásfájlok. És fizikailag ezek hol tárolódnak? Ez szerintem egy alapkérdés, hogy van minden adatbázisban, minden a SharePoint-ban?
Ez egy kicsit elmondt kérdés, mert az alap layout-ok, maguk a ASP oldal, amikor beszéltünk, a master oldalak, azok SharePoint listákban tárolódnak.
Tehát ezek is listák.
Ezek is listákban tárolódnak. De hogy veszük, hogy maga a master oldalon meg a layout az nem csak abban a ASP-X oldalon, mert ezt master page-ben áll, hanem mögött azért kód is lehet rendesen. Tehát mi tipikusan ezeket külön assembly-be tároltuk, és az a megfelelő alkalmazás, BIM mappájában is legyen az volt, ha szükség volt, akkor ott tárolódik. Tehát az viszont fizikailag már a szerveren.
Hát azért ez nagy dolog, mert addig, amíg a kód nem változik, és csak az csak azt szeretnéd elérni, hogy egy kicsit a megjelenésben, a kicsit a layoutban akarsz
használni.
A SharePoint alapú, és ugyanakkor ez azt jelenti, hogy van egy fejlesztő szerverem, ahol ott vannak ezek a master page-ek, az én fejlesztő SharePoint-om, fejlesztő SharePoint listáiba, és hozom viszem a fejlesztő környezet és a célkörnyezet között ezeket a forrásállományokat. Ez ugye így működik?
Elvileg igen. Tehát azt, hogy hozom viszem, azt nem tudom, hogy pontosan mit értettél alatt, de gyakorlatilag azoknak a feljutatása, gyakorlatilag a deployment.
Igen, csak másolnom
kell. Hát másolnom kell, igen, de ez általában úgy történik, hogy mi bemásolgatjuk, hanem erre tipikusan ott vannak a feature-ök a SharePoint 2007-esbe, amivel meg lehet gyakorlatilag adni, hogy milyen page-layout-jai vannak, és azt hova akarom deployolni, és csak olyan kibekapcsoló, erre működő telepítéssel megoldható, azt meg felkerüljenek, mert ezek az eltávításkor lekerüljenek róla.
Értem. Na, és akkor itt jön a másik kérdés, amit hirtelen eszembe jutott, hogy ha össze kell hasonlítani egy SharePoint alapú site építést a hagyományos ASP.NET website építéssel, akkor mikor használod a SharePoint-ot, és miért, és mikor az ASP.NET-et? Tehát az, aki szerintem az ASP.NET-et megismert, annak ez egy alapkérdés, hogy most jól tudok én website-ot csinálni, de miért kéne a SharePoint-ot használni? Szóval mik azok a konkrét helyzetek, ami miatt érdemes a SharePoint irányába elmenni?
Hát egy alapvető dolog mindenképpen, ahogy az adott ügyfélnél már van a SharePoint, akkor azt mindenképpen érdemes figyelmezni, mint fejlesztési platform lehetőséget. Illetve, hogyha terveznek közeljövőbe vezetni más SharePointok miatt, akkor kvázi megtérülés növelésére akár ez használható. Viszont ha zöldmezős beruházást el kell dönteni, akkor azt érdemes szerintem megfontolni, hogy mondjuk egy ilyen tartalommenedzsment eszköz kifejlesztése, amit mi most itt SharePoint-ba beépítve kapunk, az mekkora ráfordítás lenne. Vannak-e olyan stabil szolgáltatása, érdemes-e egyedileg olyan megoldásokat csinálni, mondjuk máshol több száz, vagy akár több ezer fejlesztői évvel már kifejlesztettek, alaposan leteszteltek, tudunk olyan minőségű kódot produkálni.
Igen, és itt azért kulcs szerintem az adminisztráció, meg a biztonság is ott lenne, rendszerfelügyes kárhozhatóság, mert...
Hát meg az integráció a többi megjelölő termékkel, tehát itt mondjuk, hogyha mondjuk arról van szó, hogy egy reporting service ezzel megjeleníteni akarunk valami komponenst, akkor egyéb jól integrálható a kettő együtt, illetve az adminisztratív részek is megvannak hozzá, amik a háttérben szükségesek ahhoz, hogy az üzemeltetés nyugodt szívvel átvegye ezt a terméket.
Értem, és mikor nem használnátok SharePoint-ot?
Hát én azt szoktam egyébként, hogy bármilyen helyzetben SharePoint-ot használni, csak ha kérdezve azt, hogy már is annak használtak rá. igazából technika, hogy ASP.NET-es fejlesztés, amit ASP.NET-tel meg lehet fejleszteni, szerintem ott kevés olyan dolog, amikor is elfordulva ne lehetne bele erőszakolni, viszont vannak olyan értelmes dolgok, amiket szerintem fölösleges lenne, mondjuk egy egyedi üzleti alkalmazás, aminek semmi köze mondjuk a SharePoint szolgáltatása, és nem igényel mondjuk indexelést, nem igényel mondjuk Excel 10BDC kapcsolatot, az csak azért a SharePoint-tal legyen, azért nem biztos, hogy
szerintem még igaz az az állítás, hogy minél inkább intenzívebb az alkalmazásod, hogy egy websájban annál inkább érdemes ASP.NET-et használni, és minél inkább mondjuk dokumentum-centrikusabb, vagy tartalomkezelősebb a feladat, annál inkább érdemesebb, mint a SharePoint.
Hát alapvetően ezt a kontextmentes részt mindenképpen igaz, amit mondtál, mert ez tényleg egy keretrendszer arra, hogy az emberek egy kisebb csoportra szerkesztőség tartalmakat hozol létre. Maga a SharePointban, a klasszikus értelemben a SharePointban a collaboration számított, viszont azt érdemes szerintem figyelembe venni, hogy a meglepő eszközök infopát SharePoint designer, a workflow-ra tartom, menedzsment kapcsán egyaránt, mennyire használhatók a felhasználók számára a mindennapi munkájuk során Office alkalmazásokkal integrációt. Tehát neked olyan alkalmazást kell csinálni, ami mondjuk a Office 2007-tel teljesen jól integrálódik, és azon keresztül lehet dokumentumokat elmenteni, szerkeszteni akár a információs paneleken keresztül, metainfókat kitölteni, akkor ez mindenképpen a SharePoint felé tölti a kérdést.
Oké. Menjünk tovább az implementáció irányába. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy készül valójában ez a website. Ugye a régi SharePointnál azért a szokás volt pont azért, mert a design annyira nem volt benne kitalálva, hogy hát el kellett fogadni bizonyos dolgokat benne, hogy úgy vannak kitalálva, a navigáció, a megjelenés, stb. És az ember csak egy bizonyos határig ment el a teste szabásban, meg a vizualitásban. Tehát nem lehetett azt igazából megugrani, hogy ránézzük a dizájnt, egy az ember dizájnert, és azt mondjuk neki, hogy menjen a Photoshopban, vagy az Illustratorban, és hoz nekem egy mockupot, és akkor abból majd lekonstruálom a HTML layoutot, és ezt beállazom valamibe. Szerintetek a SharePointban ez lehetséges? Vagy hogy csináltátok ti ezt?
Tekintet, hogy így csináltuk, azt gondolom, hogy lehetséges. Igazából azt mondom, a SharePoint ilyen szempontból nem állított korlátokat számunkra, hogy most akad a menü, hogy irányen meg, vagy az oldal szerkezete, hogy nézzen ki. Gyakorlatilag egy képet kaptunk, elmondták, hogy viselkedjen az oldal, milyen pikkeléssel mi történjen. És így oldottuk meg. Ezzel valami kihívást jelentett inkább az, hogy a különböző döngészők a videózókat különbözőképpen implementálják, de ez nem a SharePoint limitációja volt, ez a döngészőknek a fősnök minikomban optimizásából
származik. Arról meséljétek, hogy most akkor megjött a micsoda PNG vagy JPEG file a designer, és akkor utána mi történt? Tudtátok, hogy a fokszintás? Utána mit csináltál? Fogtál egy notepadet és...
Végülis pontosan a dizájnt azt nem én készítettem, hanem egy másik kompetensem, aki most nincs itt.
Egyáltalán mit értünk dizájnnak most?
Hát az egész oldalnak a kinézet.
A HTML. A
HTML kérdésében. Hát pont ezen a projekten ugye én ilyen részt nem csináltam, és inkább csak ilyen kis webpártoknak a dizájn dolgotását. Viszont egyéb részeken ugye már én is dolgoztam ilyen masterpage-ök készítésével. Végülis ez is úgy indul, mintha valaki egy sima HTML-t fejlesztene, tehát egy masterpage-nek a készítése, viszont vannak olyan részek, amit mindenféleképpen bele kell rakni egy ilyen masterpage-be, mert annélkül nem is működik az egész. De egyébként maga a felépítés az ugyanolyan, meg tudunk bele olyan ilyen placeholder-eket helyezni, amivel meg tudjuk azt csinálni, hogy olyan oldalak, amik ugye ezt a masterpage-et öröklik, vagy tehát ilyen masterpage-el készülnek, akkor oda bizonyos tartalmak kerülnek bele. Tehát magák az oldalak azok nem tartalmazzák az egész keretrendszer, csak annyi van benne, hogy ezzel a masterpage-el kell, hogy megjelenjen, és a tartalmak vannak csak is konkrétan az oldalokban.
Tehát megkaptátok a képet, csináltatok belőle egy HTML-fájlt, és a HTML-ből csináltatok egy masterpage-et, ezt hívjuk ilyen null masternek, ugye? Ez nem volt dokumentál az SDK-ban, hogy kell ilyet csinálni.
Most már
lehet. Igen, nem volt mindig.
De szerencsére a blogokon voltak információk, csak nem mindig álltak meg a lépet gyakorlatban.
De ez most már azért úgy rendesen tiszta.
Most már sokkal jobb, de most még már nagyjából is tudjuk.
Okay. Na, és akkor megvoltak a masterpage-ek, és aztán utána mi következett? Mit kellett még?
A következő lépés az egyrészt a masterpage mellett még ezek a navigációs kontrollok az elkészítése volt, ami is kötődik a masterpage-hez, de egy különálló feladatként kezeltük, és ezt követte igazából a page layoutoknak az elkészítése, ami szinte egyfajta szofisztikáció még a masterpage-en belül, de gyakorlatilag itt mondtuk meg, hogy a tartalomtípusok amiket készítünk azokhoz, hogy megérni a felhasználók felé. Uh-huh. Igazából már ezt kötött azt nyilván meg kell tervezni ennek azt, hogy a content type-okat elkészítsük uh-huh. a megfelelő osztott típusokat, amik voltak egyéb osztott típusokat.
Mit értünk content type-okat egyébként? Most ugye a SharePoint terminológiában.
Alatt azt értik, hogy vannak bizonyos olyan tartalmak, amik általában közös leíró információkkal rendelkeznek. Tehát mondjuk van egy címük, van egy megjelenési időpontjuk, van egy kép, ami hozzájuk tartozik, de ennél többet is jelent a content type, mert azt is jelent, hogy milyen munkafolyamatok kapcsolódhatnak például hozzá, milyen privacy information policy behajtások tartozhatnak hozzá.
Tehát, hogy auditálva legyen, vagy nem.
Például ilyen, hogy nyomtatáskor hogyan viselkedjen. Ez egy elég általános dolog, de ennek csak egy kis részét kell itt a publikációs dolgoknál használni a teljes feature setet.
Tehát masterpage-ek elkészültek, content type-ok elkészültek, layout-ok elkészültek,
űrlapok.
Na egy pillanatra még azért a navigáció nem álljunk csak meg, hogy szóval mit értünk navigáció alatt, és hogy van megvalósítva, és van-e valami köze az ASP.NET-hez?
Nem kevés köze van hozzá, ahogy mondtam, hogy korábban az ASP.NET 2 milliárdra képül az egész navigációs dolgokat, csak kettőt érdemes megemlíteni a navigációs providerek, amik megmondják, hogy mi a szájtnak a felépítés, a hierarchiája. Uh-huh. Ez csak annyit mond, hogy ez alatt, az elem alatt van egy ilyen elem, aminek mondjuk van két almenüje, és a másik pedig maguk a kontrollok, amik ezt megjelentik, kettőt gyakorlatilag össze kell kapcsolni az, hogy...
És ez az a provider, amit az AST2-es pont már nem ismerjel tőle.
Igen.
Aha, szuper.
Lehet valahoz návazatott kontrollokat.
És a Microsoft megcsinált egy SharePoint specifikus provider-t?
Microsoft csinált egy SharePoint specifikus provider, de nem azt használtuk be.
És mit csináltatok? Csináltatok egy újat?
Azt használtuk, csak bővítettük egy kicsit, tehát nem alapoljuk minnyiában az egészet, nem voltak egy olyan információ, különböző egyedi leírói információk, amik később az oldalaknál megtudtunk például adni, hogy melyik oldal, melyik menüvelem alatt jelenjen meg, amit azért csináltunk, mert a beépített SharePoint provider, SharePointos navigációs provider az alapvetően abban gondolkodik, hogy különböző site hierarchiában vannak ezek az oldalak, mi pedig nem akartunk az összes menü funkcióhoz külön szájtokat létrehozni, tehát hogy fordva vontok
produkát. Tehát, ha jól értem, akkor kell csinálni egy saját provider-t, amikor még nem hierarchikus navigációt akarsz, ami követi a tartalomkezelési hierarchikus tárolóit, hanem van egy speciális sitemap-ből.
Igen, tehát ezért az nincsen szükség feltétlenül, csak nekünk ez a megoldás így szimpatikusan volt.
Uh-huh. Oké, okay. Na és mit kellett még csinálni? Mi volt még? Masterpage, content type, layout,
hát azért volt elég sok infrás feladat.
Formokról beszéltetek, hogy kell. Miért kell itt egyáltalán a formokat csinálni?
Több
és mi a font? Mit értesz ez a...
Form szavazgatásban űrlap.
De mert form?
Ezek gyakorlatilag ASP.NET-es formok ebből a szempontból, de egy lényeg az, hogy kell csinálni a űrlapokat, bevitek területeket, ahol a felhasználó bizonyos információkat meg tud adni, és ezek az információkat valamit csinálni kell. Most itt több fajta űrlap volt az egyik nap, hagyományos funkció, mondjuk az álláshirdetés űrlap, ami úgy működik, hogyha az álláshirdetésként megjelenítjük a felületen tartalom típusokat, tehát majd beszéljünk később, hogy is megjelenítjük meg őket így összesítve. Valaki ráképpen erre szeretné jelentkezni, akkor egy űrlapot megjelenítünk, ami alapból kitöltődik azzal az információval, ami állásról jelentkezne, uh-huh. Tehát megadja ki a készítő információkat, hogy hívják, uh-huh. Miért akar jelentkezni motivációs levél, illetve a csatolásával. Uh-huh. És ezt az információt el kellett juttatnunk annak a kontakt személynek, aki meg lett adva az adott állás építéshez. Uh-huh. Tehát itt igazából az űrlapok látszik, hogy a tartalomtípusokkal elég erősen kapcsolódva vannak, és ennél egy egyszerű űrlaptípus is volt, ez pedig az űrlap alapú azonosítás. Tehát itt igazából alapvetően anonimus maga a szájt, viszont vannak védett tartalmak orvosok számára, sajtósok számára, és ezeknek a eléréséhez nyilván nem ilyet felhasználó nevet jelszót meg kell adni, regisztrálni kell eredetileg nyilván magát, és ezek mindegy egy speciális űrlap segítségével
történnek. De jó, hogy előhozod, akkor beszélgessünk most a membershipről és a security-ről.
Ami egész vetően ASP.NET. Szerintem erről Viktor tudom.
Viktor. Hogy van ez? Miköz az ASP.NET membershipről? Ugye a 2003-as az alapvetően tudott anonymous autentikációt megképes volt Windows módon. Na de most az internetre nézünk. Tehát itt a Windows-os autentikáció ugye nem látszik.
Igen. Ugye formos autentikációt valósítottunk, mert itt felhasználtuk az ASP-ben leépített SQL alapú azonosítást, tehát a testképés. Nagyjából ilyen szabályos is használtuk, egy kis testeszabással ugye, mert itt a regisztrációnál több adatokat kellett állni, mint alapból, ami rendelkezésre állt az adatbázisban, tehát hozzáfűztünk egy plusz táblákat ezekhez. És gyakorlatilag ez az álcsmenetes SQL-es provider-t használtuk, ezt implementáltuk a config-ba, a config file-ba, és ezzel működik.
Bonyolult egyébként átkapcsolni Windows-os hitelesítésről formos hitelesítésre?
Ez a kifogalva a bonyolult. Igen. Tehát a Viktornak most már nem bonyolult, megszerződés. Ugye itt meg a dokumentáció hiány volt, hogy igazából ez nem volt olyan volt Microsoft-os oldalakon dokumentálva, egy pár oldalon találtunk használható információt, még a Beta 2-es verzióval kezdtünk megszerződve foglalkozni. És igazából ott elég jól működött, és aztán jött a Beta 2 technikára, és hol elkezdett nem működni, aztán rájöttünk, hogy ez nem véletlenül nem működik, mert le volt dokumentálva, aztán jutott, hogy ez egy kisebb probléma merült fel. És igazából meglepetés akkor jött minket, amikor kijött a véres verzió, és itt a föltekintett, és az egész úgy, hogy nem volt hajlandó működni, folyton újra kért a jelszót, hiába adtuk meg, jól pedig látott a részekből, hogy jó jelszótok meg, tehát az ágra ment rá, ami a jó jelszónál történik, és mégis valamiért nem működött. És hát ott hetekig próbálkoztunk azzal, hogy nézegetjük közül a szájtokon, újra tegyedett a Viktor, hát a domain controller magjúval, és a végén egész triviális oka volt, hogy gondolkodtam, mi volt a korábbi telepítés, meg a mostanak között a különbség, az eredeti telepítés az MOS néven futott, ez meg egy MOS alulvonás dev néven futott, és kérdezik, hogy az alulvonás az megzakartott a cookie kezelését, hogy ez betett neki, és okay. Ilyen tünetket produkált.
Hát az ebben ugye vannak ilyen élmények. Oké. Okay. Kicsit menjünk abba az irányba el, hogy jó, van egy ilyen tartalomkezelő mechanizmus, de egy websitenál meg azért nagyon sokszor jön elő a listázásnak a problémája. Tehát amikor tényleg van 1000 oldal, bent a tartalom adatbázisban, és a feladat az, hogy ilyen-olyan szempontok szerint csoportosítani, szűrni, rendezni, vagy akár kombinált leképezéseket futtatgatni bizonyos feltételrendszerek alapján, ezt hogy kell megcsinálni a SharePoint-ben? Neki kell esnemi és egyedi vezérlőket írni?
Szeretnél egy egyszerűbb a dolog. Tehát amit mi nagyon előszeretettel használtunk, az a Content Query, vagy Content By Query webpárt alapból jut a SharePoint.
És az mit tud?
Például az álláshirdetéseknél használtunk egy ilyen vezérlőt. Ez azt úgy alapból, hogy fölteszi az ember az oldalára, egy publishing page oldalra, amire mondjuk webpártokat lehet tenni, és gyakorlatilag a webpárt jelenzők között beállítom azt, hogy én azokat a tartalomtípusokat szeretném listázni, amelyek álláshirdetés típusúak, és azokat szeretném mondjuk ABC-sorrendben és mondjuk a telephely szerint csoportosítva látni, és ez gyakorlatilag megjelenik ebben a csoportosításban, amit viszont még akár testre lehet szabni megjelenés, tehát itt még voltak azért, hát tudni kell, hogy egy XML XSL transformációkkal jelenti meg, tehát hogyha egyedi csoportosítási rendezési dolgokat szeretnénk megjelenítésben testre szabni, akkor ezt érdemes még itt pedig a háttérben ezt az XSL transformációs pályát módosítani, de maga a rendszer is mondom alapból képes erre a szűrésre, csoportosításra, rendezésre.
És hogyha felhasználnak, akarod kiadni a lehetőségét, hogy ő mondja meg a szűrő feltételt, csoportosítási feltételt, ez lehetséges?
Felhasználnak most a szerkesztőt írtad?
Hát, hogy mondjuk te... Nem, aki az oldalt nézi és szeretne ilyen-olyan szempontok szerint mondjuk egy combo-boxból szűrni.
Hát az a legegyszerűbb szerintem akkor az, hogy Connected Webpart funkciót felhasználva egy szűrő webpartot föltenni.
Tehát van ilyen, hogy szűrő webpart is.
Igen, tehát én mondtam, hogy ezt kapcsolja a webpartokat, és alapból egy sok szűrési paraméter, akár egy fix listából választva, akár a bejelentkezett felhasználó neve alapján szűrni, biznisz, tehát a katalóg alapján választott értékbe szűrni, és illetve ez is tovább bővíthető, hogy neked egy igényben, akkor azt precízen meg tudod oldani.
Értem. Következő témák, az meg mondjuk legyen a workflow. Én gondolkoztam, hogy egy tipikus internetes websitenál azért csak előjön az igény, hogy jó, van egy ilyen instant applikációs menedzsment, kérek egy új oldalt, kitöltöm a tartalmát, és nagyon publish gombot, akkor kimegy, azért ez néha jó megfékezni valami workflow-val, tehát valami legalább egy jóváhagyási fázis bevinni a dologba, mert nem biztos, hogy azonnal jó, hogy kimegy egy hír, amiben van mondjuk egy helyes írási hiba. Erre mit tud a SharePoint?
Itt igazából a beépített eszközöket használtuk, tehát maga a jóvágyási munkafolyamat, ami igazából egy content management specifikus. Ezt lehetett volna persze még kicsázni, meg fejleszteni, de ügyfélek nem volt olyan igénye, hogy nagyon exotikus dolgokat kellett volna. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy tartalomszerkesztők létrehozzák a tartalmakat, amikor úgy gondolják, hogy készen vannak vele, akkor azt mondják, hogy szeretnék publikálni, akkor a jóvágyú kap egy értesítést arról, hogy ez az oldal jóvágyással már megnézés, vagy azt mondja, hogy ez nem lehet, mert valami elírás van benne, nehetne adatok van benne, azt mondja, hogy oké, most mehet, és azt mondja, hogy most mehet, akkor az oldal azt publikálódik. Azt, hogy ez mi kettő publikálódik, arról megbeszélünk szerintem, mert ez sem tívjás itt a...
Mi az az állapot, hogy publikálódik?
illetve hogy most hogyan, mert ugye most tökéletes környezet volt, amit csináltunk, tehát az, hogy ő neki a szerkesztőségi rendszerben publikált ezt oldal, az nem azt jelenti, hogy mindjárt a felhasználók a webben azt az oldalt látják.
Mert?
Mert itt még a két gép között, illetve a több gép van, akkor a több gép között van egy úgynevezett content deployment folyamat, ami azt csinálja, hogy a jóvágyott és publikálásra váró oldalakat, mert a publikálás még nem is érdekes dolog, hogy meg lehet az időzítést, hogy mikor publikálódjon, tehát az sem mindegy, hogy ez pontosan mint ők van a dájtok, hogy mindig legyen látható, de amikor látogatnak, hogy publikált státusszal rendelkeznek, azok content deployment során átkerülnek a külső tipikusan DMZ-ben levő szájtra, ahol már a felhasználók számára láthatók, hogy ez a beállított időpont már elérte.
Értem, tehát technikailag meg tudjuk ezt csinálni, hogy akár saját DMZ-ben, vagy elviszük a valamelyik internet szolgáltatát, tokozni SharePoint szerverüket, oda publikálódnak az oldalon, de fizikailag azok belül születnek egy belső szerveren, akár másik autentikáció, lehet, hogy belül AD és Windows-os hitelesítéssel készülnek, de amikor kimennek, akkor az már egy formos környezet, formos autentikációs környezetben.
Sem az a jó igazából, hogy nem csak az az oldalt viszi ki magában, hogy publikálnak az összes által hivatkozott master page út, akár a képek, amik benne vannak egyéb erőforrások, és ez történhet online módon is, hogy a két kép kapcsolatban egymással, de akár offline is, kvázi CD-re, DVD-re hírja naponta felhasználva ezt a tartalmat, és valaki kiszolgálja a szolgáltatót, és akkor kiviszi.
Még egy kérdés a workflow kapcsolatban, az klassz, hogy van beépített workflow, de mi van, hogyha ez nem elég? Tehát nem elég egy lépés, két lépés kell, mert még a szerkesztőnek, a főnökének is jól kell venni az adott
oldalat. Több lehetőség van, az egyszerű megoldás, mert SharePoint Designerre klikkelgetünk össze egy workflow-t, amit mi nem annyira szerettünk, mert ez nem deployolható könnyen, tehát amit mi kedvelünk, az a Visual Studio utolsó készületben, vagy készületben azon még jobban meglevő workflow designer eszközök, amivel szintén akár egy feature-be becsomagolva workflow-kat tudunk készíteni a Workflow Foundation felhasználásával.
Tehát a Windows Workflow Foundation-ben van
előzve. Igen,
pontosan. Egy SharePoint egy Workflow Foundation host, ugye?
Igen, tehát a beépített workflow-k is ezt használják, és a testre szabott munkafolyamatok is erre épülnek el.
Értem. Na, menjünk tovább egy olyan irányba talán, hogy érted, hogy mit csinál a WebCM és a SharePoint-ban. De magában a SharePoint szerverben van még egy csomó más funkció. És pusztán csak ezt kihasználni, nem mindig bőzül, aki számára csomó értékes más szolgáltatás, ami mondjuk akár egy website építésében is hasznos lehet. Mondj néhány ilyet, amit érdemes javasolni, használni.
Igazából mindenképpen meg kell ismerni azokat a webpartokat, amiket maga a SharePoint felkínál. Hát számos ilyen beépített webpart van, ami jól használható a felhasználók által is. Ilyen képek megjelenítésére, vizuális szerkesztésre, böngésző belül, tartalom szerkesztésre, külső oldal beélesztésére. Ezek mind számos lehetőséget kínálnak a felhasználó számára is, és ezekkel az agabrá lehet tenni az oldalakat. Nem is beszélve az olyan webpartokkal, mint ilyen BDC webpartok, amik külső rendszerekkel integrációt biztosítanak, tehát webszörvészekből, adatbázisokból tudnak kérdezni adatokat, megjeleníteni, módosítani is.
Mi a BDC?
Hát ez a Business Data Catalognak a rövidítése. Gyakorlatilag arra szolgál, amit itt előbb elmondtam, hogy még van egy eső adatbázisunk, amiben saját adatokat tárolunk saját szerkezetben. Ezt szeretnénk SharePoint alá integrálni valahogy, SharePoint-ban megjeleníteni, SharePoint-ból kezelhetővé tenni, kínálni a mechanizmusokat. Egy ugyanígy webszörvészen keresztül, akár a más típusú adatbázisokból más adatállat, hogy is átunk
élni. Nagyon fejlesztő nyelven lefordít, hogy a BDC az gyakorlatilag egy generikus data access layer, és neked nem kell dalt írnod. Azért, hogy neked a webpartokig elszállít mondjuk az adatot egy adott forrásból.
Egyfajta integrációs megoldást, mint használtunk SharePoint-nál. Igazából ez az egy modulás verzió, úgyhogy ennek a gyerekbetegségét még lehet látni a termékben. Kicsit nehezen építhetők fel a beépített eszközök segítségével. Szerintem is van a third party eszközök, amiket többé-kevésbé tudunk használni.
Igen, most itt ugye titokzatosan arra gondolsz, hogy a BDC-hez kell készíteni egy igen, az ott egy XML fájl, ami leírja az
enyhányságot.
Igen. De van eszköz, amely lehet generálni, ugye?
Ezt mondom, igen, hogy van a third party eszközök. Microsoft eszközben nem tudok még erről, tehát csak több kérdésre, amivel ezeket el lehet készíteni. Illetve, hogy valaki sokat foglalkozik be, akár nagyobb is el tudja készíteni, de ez itt a kérdés, amit egyébként.
Na és mi van akkor, hogyha egy website-on rengeteg formát kell kezelni? Tehát ilyen tipikus ilyen adatgyűjtős format, akkor mit csinálnátok?
Attól függ.
Erre kínálkozik egy megoldást, hogy InfoMasznak az alkalmazása, ami gyakorlatilag egy ilyen formkezelő alkalmazás. Gyakorlatilag az InfoMasz hasonlóképpen kell elképzelni, mint a Visual Studio-nak a dizájn nevét, ahol össze lehet húzogatni formokat, textboxokat, lehet föltenni a formokat, a tébölőket, stb. Stb. Ebből egy ilyen XSD sémát állít elő az InfoMasz, és ennek megfelelő XML adatok összegyűjtésére használható egy ilyen InfoMasz.
Na, de ez egy kliens alkalmazás volt. De csak nem teszek ki egy...
Ez volt a 2003-es rekordnál gyakorlatilag az InfoMasz.
Igen.
Ugye most a 2007-ben megyen a Phone Service segítségével, Phone Service segítségével, ez már publikálható webes területre, és maga ez a Phone Service rész biztosítja azt, hogy ez webes területen megjeleníthető, kitölthető, emelthető legyen a felhasználók számára.
És ez mindenféle bűnészetben megy, tehát Firefox-ba oda megyek egy ilyen Phone Service által generált
helyre. Tehát ez HTML tartalom, és igazából sok extrát nem tartalom jelenti ilyen előrókat.
És hova kerül az adat?
Adat az tovább egy SharePoint. Illetve adattól függ, azt tartom ez, hogy SharePoint dokumentumtárakba kerül, de igazából itt a fejlesztőnek szabad keze van, tehát őnek, hogy azt mondja, hogy elmentéskor minden események fussanak le, tehát mondhatom azt, hogy egy webfőzés segítségével vagy adatbázisba menti le adatokat, és te gondolom tölti fel megtöltéskor az oldalat. Egyébként nekünk a Listeres projekt kapcsán itt erősen előjött az elején, most akkor formszövizek segítségével a regisztrációs lapokat, vagy egy fejlesztéssel, amit itt beszéltünk, mikor aztán az ebben sejtünk, mikor áskész oldalakat, ez elég erős dilemma volt, és végül is a rendelt üzetkontrollok mellett döntöttünk, mert azt gondoltuk, hogy ezzel a meglevő információ, meglevő tudásunk alapján hatékonyabban most tudjuk elkészíteni. Valószínűleg most a meglevő dokumentáció alapján lehet, hogy bátrabban mernünk azt vágni, annak idén nem indokolta igazából ezt a meglevő végén, és így döntöttünk a hagyományos lapok mellett.
És akkor egy utolsó, még itt az egyéb funkcionalitásra kapcsolatban, a Richternél is szerintem előjött az igény, hogy Excel-szerű adatokat publikálni, elérhetővé tenni, vagy esetleg akár majd későbbiekben ilyen pivottábla-szerű funkcionalitást is kivezetni, mondjuk a befektető információkkal kapcsolatban. Az hogy lehetne megcsinálni SharePoint-ban?
Most a befektető információk az a reporting service-szerűen, tehát SQL komponenseket használtuk fel a grafikonok, illetve az adatszámsorok előállításához. Excel service-re gondolsz gondolom, mert
szóval
átterelgetni. Ezt a komponest tényleg nem használjuk, viszont rendelkezésre áll és szükségesnél használható. Egy olyan minimális funkció, de az Excel service-re, hogy a felhasználók, regisztrált felhasználók is, tehát azt Excel-be ki lehet exportálni, az hagyományos HP-netes data
ugritekkel. Jó, és mi az Excel service-is?
Excel service-is. Vagy benne egy éppen a témában egy könyvet olvasok, tehát mire jó ügyenek az Excel Service-t.
Na, mesélj
hozzá! Az Excel Service-t, hogy egyszer több felhasznál, ugye az a dokumentumon dolgozom például, és minden hagyományos adatokat ebben szoktak időnként a budgetelésnél, és ilyen Excel fájlokat használni, sokan összekeverik ezzel, ez igazából arra szolgál, hogy Excel-ben tárolt adatokat, üzleti logikát publikáljuk a felhasználók felé, akár képleteket, amiket meg kell olvasni, ezeknek bizonyos paramétereket felhasználók beállítottnak, az alapján dinamikusan nézhetnek meg a figurokban.
Mit értesz az alatt, hogy publikáljunk?
Publikáció itt szintén arról van szó, hogy ezt fel tökéletesen töltheted, akár fájl egyszerben, hát webszerverre is lehet publikálni, de jellemzően mondjuk egy SharePoint site-ra, egy adott Excel library-be publikálódnak ezek a dokumentumok.
És mit lehet ebből egy felhasználó?
Felhasználó szintén egy webes felületen láthatja, mert ahogy a Twitter-től az InfoPass kapcsán ott a forkszerűzésnél, tehát egy HTML felületet kap, és azt látja a felhasználó, hogy a dokumentumot publikáló, az Excel file-t publikáló üzleti felhasználó láttatni akar. Tehát ez lehet akár egy range, egy Excel bősítel, akár egy chart egyszerűen.
Tehát azt mondta, hogy az Excel-nek a kalkulációs logikája, ez egy szolgáltatás.
Egy szolgáltatás, az Excel kalkulációs service kikerült egy külön SharePoint szolgáltatásként, és az erre épülő webfrontend felület ezeket a szolgáltatásokat, ezt valakit meghív, vagy akkor egy HTML-es, egy webpártos kijelzőn keresztül ezeket az információkat rendeli a felhasználók számára.
És miért az, hogy fejlesztőnek?
Hát a fejlesztők valamit szeretnek fejleszteni, de most azért jó, hogy van elő az API, tehát gyakorlatilag a funkciói elérhetők egy webszögzés felületen keresztül is, ezáltal mondjuk a saját webpártjaiban fel tud használni az Excel service-be fölpublikált fájlokban meglevő üzleti logikát.
Tehát azt mondod, hogy egy Excel workbook, ez egy webszolgáltatásként látszik számomra.
Pontosan, tehát hogy
egy bármilyen alkalmas számára.
Vagy készít egy ilyen speciális szummázunk is Excel sheetet, akkor annak a szummázó képletét te meg tudod hívni, amit cellával ki tudod számítani.
Igen, közben csörök a telefonon, a kérdéseket kérem. Egy kérdésem lenne, még a projektmenedzsmenttel kapcsolatban, bocsánat, hogy történt ez az egész bevezetésre? Hogy dolgozhatok együtt az ügyféllel? Egyáltalán hogy történik maga a fejlesztés? Hogy megy át a kód, hogyan frissítitek, verzionáljátok a website-ot?
Én a projekt második felében kapcsolódtam be igazán, és projekt menedzseri feladatokat láttam el. Igazán van egy szervezeti hierarchia a mi oldalunkban is, illetve hasonlóképpen van a felhasználói megrendelő oldalon is. Van egy projekt szponzor, illetve nálunk is, meg másik oldalon is van egy projektvezető, és akkor a projekttagok, a mi oldalunkon lévő projekttagok itt ülnek, és hasonlóképpen a megbízó oldalon is voltak olyan kollégák, akikkel együtt dolgoztunk. Ez ugye azt jelentette, hogy a fejlesztéseket, azokat, amiket mi kiadtunk, azokat az ügyfél fele egy ilyen fejlesztői környezetbe adtuk át, ahol a projektok első körben megnézték, leellenőrizték azokat a funkciókat, amiket elvártak attól a release-től. Ezt követően pedig átkerült egy másik környezetbe, egy teszt környezetbe. A teszt környezetben pedig már a végfelhasználók nézték meg. Tehát a végfelhasználó oldalról bevon projektok nézték meg, illetve hát ellenőrizték a funkciókat, és ennek megfelelően vagy tovább ment az éles környezetbe, vagy újból visszatért a fejlesztői környezetbe, és kezdődött a ciklus előről.
És milyen szerepkörök vannak mondjuk az ügyfél oldalon? Tehát valaki szeretne bevezetni egy website-ot, akkor neki milyen fajta szerepköröket kell biztosítani a projekt számára?
Hát mindenképpen itt a projekt management oldalon ezt a három funkciót ajánlatos kitölteni felhasználókkal, illetve hát a projektolók részéről mindenképpen üzemeltetői területről kell bevonni kollégákat. És a végfelt felhasználó oldalról természetesen itt jelen esetben a mi projektünkben a PR csoport vagy osztály felhasználó voltak ezek.
Értem. Mesélj a kihívásokról. Tehát ugye egy olyan szervezetről beszélünk, akik nem használták a SharePoint 2007-et, nagyon nem is ismerték a funkcióit ennek a rendszernek. Mik a tipikus kihívások egy ilyen bevezetés során?
Azt hiszem, hogy itt a projekt során fölelhető minden olyan probléma, ami általában más projekteknél is előjönnek, elő szoktak jönni. Tehát kezdődően attól, hogy átadtunk egy verziót, átadtunk egy bizonyos állapotot a terméknek, onnantól kezdve review után, hát mi volna, ha így csinálnánk, mi volna, ha ezt még tudom én, beletennénk. Tehát beindult egyfelől ezt az iteráció, így van, hát felhasználva jobban kezdte beleérni magát, vagy pontosabban megértette, vagy látta azt, amit ő korábban kért, innentől kezdve kézzel fogható vált számára, és igazán itt tudott hatékonyan bekapcsolódni a munkába, és segíteni ötletekkel, kérésekkel a mi munkánkat. Jócskán benne volt ez is, ezeket mind kellett kezelni. Úgy feloldalunk, mi igazán ezeknek örvöntünk, mert ezek biztosítják azt, hogy az átadott termék olyan irányba menjen, amilyen neképpen várják a felhasználók. Benne voltak a projekttagok részéről olyan problémák, hogy hát nem is tudom, ezek nem problémák, azt hiszem, hogy minden cégnél előfordul túlterhelés, vagy adott pillanatban, amikor a projekt zajlik, egy ilyen erőforrás hiány. Szóval ezek is, mint benne voltam, a projektünkben is megjelentek, ezeket gyakran ilyen on-site supporttal segítettük, kiszálltunk felhasználóknak, leültünk a felhasználók mellé, és ott végeztük, illetve hát velük közösen végeztünk el bizonyos tesztelési funkciókat.
Most, hogy így hallgatlak, nekem az szokott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy azért ez egy jelentősen más úgynevezett fejlesztési projekt. Mert ugye egy egyedi fejlesztés, egy bármilyen ügyvételi alkalmazás, az ugye legalább úgy kezdődik, vagy ti onnan veszitek fel a szállat, hogy valahogy eljutunk funkciós specifikációi, ami alapján meg lehet becsülni a projektet, ami alapján modellezni, meg tervezni lehet, és egyáltalán neki lehet kezdeni dolgozni, viszont a SharePoint-nál azért az jellegében másabb, de nem éreztem azt, hogy azt mondanád, hogy ez rossz így, hogy ez így van.
Igazán nem is válaszoltam még a kérdésedre, az előbbi kérdésem, mert azt még hozzátettem, akartam tenni, hogy a felhasználók mindenképpen pozitívan álltak hozzá, és elégedettek voltak ezekkel akár többször iterációkkal, vagy plusz iterációkkal is. Igen, más, mint egy ügyviteli rendszernek a bevezetése, mert egyrészt ott meglepetésként veszik át mondjuk a terméket. Egyszer csak elkészült, viszont egy ilyen SharePoint-os webes technológiánál egy olyasmiről beszélünk, amivel minden napokban találkozik, tehát nap mint nap olvassa leveleit, böngészi, híreket tölt le és a napi munkájában használja, és gyakorlatilag ugyanezt az eszközt, ugyanezt az univerzális klienst kell, ő használja plusz dologra, és már megvannak az elképzelései, elvárásai, sokkal inkább, mint mondjuk egy ügyviteli rendszer igényeinek a megfogalmazásának sokkal tisztábban ezek megvannak már a felhasználók.
Konkrétabb élmények vannak a Word-nek, a SharePoint lista funkciójával kapcsolatban.
Tehát ennek vannak ránk nézve olyan vonzatai, hogy ezeket kezelni kell, ezeket a plusz igényeket, mondjuk úgy, hogy gazdag igényeket kezelni kell. Másfelől pedig nekünk jó is. Jó, mert érezzük azt, hogy olyan irányba megyünk, ahogy elvárja.
És mi a helyzet a rendszer elsajátításával? Mert azért azt el tudom képzelni, hogy egy SharePoint bevezetés, egy teljes office rendszer funkcionális, a form servertől a web content managementig, az ami elképesztő funkcionális. Ez hogyan csapódik le a valóságban?
Hát azt hiszem, hogy többszörösen drámaiabban, mint itt, ahogy módosztal körül megírtuk a SharePoint-nak a funkcióit. Ugyanis új jelenként jelent meg bizonyos funkciókat, bizonyos dolgokat. Ezeket oktatással kompenszáljuk. Egyrészt voltak ilyen on-the-job típusú tréningek, másfelől pedig voltak dedikált felhasználói oktatások. Jelen esetben például az anyavállalati szájtokon kívül lányvállalati szájtokat is adtunk át, orosz, lengyel, meg román szájtokat, és ugyanúgy a felhasználói oldalról az ottani PR-eseket, tehát a lányvállalati PR szervezeteknek a kollégáit is bevonták, ezeknek pedig idegen nyelven tartottunk oktatást. Tehát ezeket oktatással kell valóban átadni.
Amit a Pali mond, az igazából a felhasználói rész, ami szerintem legalább a kihívás az üzemeltetői részt, a gyakorlati tapasztalat, nem csak a listeni általános tapasztalat az, hogy az üzemeltetők is kapnak egy nagyon nagy funkciót, nagy társadalmi rendező új terméket, főleg ilyen korai bevezetésnél minden a listeres példa is volt, amit még kevésbé ismernek. Tehát nekik a napi munkájuk felett arra is kellene lenni idő még, hogy ezzel foglalkozzanak, ami egyébként komoly kihívást jelent az általános tapasztalatok szerint. Tehát igazából az, hogy ők ennek csak egy hetes, egy két hetes tanfolyamban nem oldja meg, bár erősítve van például most ezt a problémát, nem tényleg azt kéne, hogy naponta folyamatosan ezzel foglalkozzanak, hogy a megfelelő szinten el tudják
csinálni. Ha analógiába kéne hozni a dolgot, akkor hasonlatos szerinted ez a dolog ahhoz, mint hogyha valakinek egy rendszer üzemeltetőnek egy exchange server adminisztrációját kéne megtanulnia. A mentéstől a helyreállításig a
biztonság. Szerintem ezt elfogultad, hogy szerintem a saját mondtad nagyon így összettel rendelkezik, mint
az összes. Összetettem azt mondom, hogy
szerintem igen.
Értem. Ez nagyon érdekes, amit mondtatok, mert ebből meg azt gondolom, hogy tulajdonképpen ennek az egész website fejlesztésnek vagy megépítésnek nem is az volt a korlátja vagy problémája, hogy ti hogy tanultak a SharePoint, hogy mire képes, hanem inkább egy ilyen felhasználói kultúraváltás az, ami egy ilyen komolyabb kihívás, mert ez egy új szemléletmód, meg használati mód. De a felhasználó jó dolog.
Természetesen. Igazán ez volt. Ez volt az egyik legnagyobb kihívás a projekt során.
Oké. Na, lassan betegyük a TV kazetta. Egy utolsó kérdésem van. Mit üzentek be, mondva? Merre fejleszték tovább az Office rendszert? Egy mondatba gyorsan.
SharePoint 2008 irányában.
Oké. Te így gondolsz?
Szerintem jó úton haladnak. Hasonló funkció, meg a megjelölt funkció stabilitásával, mindenki félképpen lehetne javítani dokumentálásával, mint alkalmazások készítésével, és akkor lehetne segíteni a fejlesztőknek.
Én most kapom az SP1-et a sajtot.
Nem gondolsz én nagyon.
Több próbált meg fognak oldani vele. Ami még felkeltett az érdeklésben, hogy itt a tekede volt a hónapja körülbelül, és ott a 3.5-ös HSP, 3-as, Q,
3-as.
HSP5, tehát 3.5-ig. Kapcsán sok újdonság előjött.
Ajax szolgáljuk.
Nem. Egyszerű volt, hát ilyen több szintű messze oldalak, például amiket lehetne SharePoint-nál akár jól használni. Itt igazából, amit én hallottam a webfentesek szerint, ez a valószínűleg követő SharePoint verzióra marad, mert elég SP-kkel nem fogják valószínűleg ezt megvalósítani. Erre az információ válik, és tényleg ott a Péter elmondott, szerintem az a dokumentáció, hogy inkább legyen stabil, és akkor jön ki abban a termék, mint hogy gyorsan látványosat.
Érdekes, amit mondottak, tehát nem funkciókra vágytak már. És te?
Hát én sem dokumentálást mondanám, mert még mostanában is pár hónap ezelőtt is sikerült olyan részekbe belefutni, ami, tehát így nem találtunk a neten semmiféle dokumentálásról, hogy ennek hogy kéne működni, és én hogy tudom rendesen használni, és nagy kutatások voltak végül, és tényleg, hogy tudjuk ezeket a funkcióit kihasználni.
Szerintem is a funkcionalitás az elég sok, szerintem még itt arra tanulhatjuk mi is, hogy teljesen más játszunk mindent. Az egy elég komoly kihívás.
Legyen stabil, legyen megközelíthető, megtanulható. Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést. Én nagyon élveztem ezt a társalgást. Remélem, hogy lesz még egy következő változat. Például, hogyha egyszer egy intranetes portál építésébe is belecsaptuk, azért ott gondolom azért másfajta problémákat kell megoldani. Remélem, hogy ezt a sztorit is el tudjátok majd mesélni. És üdvözlök minden családnál, hallgatónak, nézőnek. Sziasztok!
Sziasztok!